Jelentősen emelkedett sok közlekedési szabálysértés bírságának összege, néhány napja pedig már a gyorshajtóknak is jóval többet kell fizetniük. A főváros saját forrásból vásárolt sebességmérőket, de a rendőrség egyelőre nem árulta el, hogy ezeket mikor helyezik üzembe. Várkonyi Gyula összefoglalója.
A rendőrség fix telepítésű sebességmérőkkel, illetve acélból készült trafiboxok segítségével igyekszik visszatartani a gyorshajtókat. Az Országos Rendőrfőkapitányság megkeresésünkre annyit közölt, hogy ez utóbbiakból jelenleg 110 darab működik országszerte, ebből 7 Budapesten. Jellegzetességük, hogy a járművezetők nem tudhatják előre, hogy mikor van bennük sebességmérőkészülék. A trafiboxok száma a tervek szerint folyamatosan növekedni fog. A gyorshajtókkal szemben a bírságok összegének jelentős emelésével is fellépnek. Néhány napja a legalacsonyabb büntetési tétel, amelyet 15 km/órás sebességtúlépésnél kell fizetni, már eléri az 50 ezer forintot, míg a legmagasabb büntetés összege megközelítheti a 500 000 forintot is. A fővárosban is komoly problémát jelent a gyorshajtók kiszűrése, bár a BRFK tájékoztatása szerint az Árpád hídon a július vége és augusztus közepe között felállított trafipaxok körülbelül fele annyi sebességtúllépést rögzítettek, mint az azt megelőző 2 hétben. A tavalyi Árpád hídi gázolás után döntött a főváros több tucat trafipax telepítéséről. A sebességmérő kamerák 46 sávot figyelnek majd, már csak a rendőrségen múlik, hogy a tesztüzemből mikor állítják át ezeket éles üzembe, mondta el az Inforádiónak még július elején Kis Ambrus általános főpolgármester helyettes.
Ez fontos tudni, hogy a sebességmérőkből, a trafipaxokból bevétele egyetlen önkormányzatnak sem származik. A rendőrség tud ezek alapján büntetni, és ő szedi be a bevételt. Ennek ellenére mindenképpen fontosnak tartjuk, és ezért szívesen költünk rá. Mi azt ígértük, és tulajdonképpen ezt meg is valósítottuk, hogy 46 sávban mérünk, ugyanolyan eszközöket találtunk, mivel akár több sávot is tudunk egyszerre mérni, hiszen ezek a nagy, több 2-3 sávos utakon a leggyakoribb ezeknek a nagyon súlyos sebességtúlépéseknek a lehetősége. Ezekkel mi végeztünk, teszteléssel lezajlott, működik, és innentől kezdve a rendőrségen múlik, hogy mikor fordítját éles üzemben, hiszen a rendőrség tesztrendszerén már mérnek ezek, kihelyezésre kerültek, stabilan működnek, úgyhogy innentől kezdve remélem a rendőrség hamar átforgatja éles üzembe, és akkor ez már működik is.
A rendőrségtől szerettük volna megtudni, hogy mikortól működnek ezek a fővárosi trafipaxok, de erről nem adtak tájékoztatást.
28 órát késett a Ryanair Budapestről Milánóba tartó repülőgépe. Idén nyáron sok hasonló eset történt számos légitársaságnál, és több tucat versenyhivatali és fogyasztóvédelmi vizsgálat indult. A menetrend felborulása ellenére a repülőutak töretlen népszerűségnek örvendenek. Herceg Zsolt összeállítása.
A gazdasági versenyhivatal kiemelt figyelmet fordít a légitársaságokra, mondta az Inforádiónak Horváth Bálint, a GVH kommunikációs vezetője.
A GVH lezárta a Wizz Air egy vizsgálatát, amely során mintegy 307 millió forintra bírságolta a légitársaságot, azért, mert a légitársaság több ponton is nem megfelelően tájékoztatta a fogyasztókat, megtévesztette az utasokat a jegyvásárlás folyamatában, és ezért a GVH versenytanácsa egy több mint 300 millió forintos bírságot szabott ki a Wizz Airre, és ezzel párhuzamosan egy új eljárás is indult a Wizz Airnél, szintén azzal kapcsolatban, hogy a jegyvásárlás folyamatában a gyanú szerint a légitársaság nem minden részletről tájékoztatja megfelelően az utasokat, és bizonyos pontokon félrevezeti a vásárlókat.
A kormány szerint a fogyasztóvédelmi hatóságnak keményen meg kell bírságolnia a légitársaságokat, különben nem szűnnek meg a folyamatos késések. Ezt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter mondta az egyik kormány.
Addig követik el különösen a havados légitársaságok ezt a pofátlanságot az utazni vágyókkal szemben, amíg minden egyes ilyen járat késés esetén, most nem fél óráról vagy 3/4 óráról beszélek, hanem 2 óra, 5 óra meg 1 nap, amíg nem kell minden egyes ilyen esetben kifizetni 10-20-30-50-100 millió forintot.
A késések nem vették el a turisták kedvét a repülőgépes utazástól. Erről Kis Róbert Rihárd turisztikai szakértő beszélt az Inforádió Aréna című műsorában.
Tele vannak a légterek, most, amikor itt beszélgetünk ezen a napon, szerintem ami Magyarország fölött elmegy jobbra-balra, ugye 100 000-es nagyságrendű, 3 000 az meg leszáll, a légijáratok száma folyamatosan emelkedik.
A számok alátámasztják a szakértő értékelését. Valentinyi Katalint, a Budapest Airport ZRT kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettesét hallják.
Az első fél évben is rekorderedményt értünk el, 7,9 millió utast kezeltünk itt a budapesti repülőtéren, ez 7%-kal több, mint a járvány előtti rekord fél évünk.
A Városi Kormányhivatal 15 esetben indított fogyasztóvédelmi eljárást a légitársaságok járatkésései miatt.
A figyelmetlenség és a közlekedési szabályok súlyos megsértése miatt egyre több a baleset és gázolás a vasúti átjárókban. Az ilyen ütközések idén már 10-szer több halálos áldozatot követeltek, mint tavaly, mondta az Inforádiónak Váci Viktor, a MÁV Inform sajtóügyeletese. A riporter Varga Mónika.
2024-ben a MÁV vonalain eddig 48 baleset történt vasúti átjáróban. Ez azt jelenti, hogy 15-tel több, mint a tavalyi év megegyező időszakában. És sajnos a balesetek során már 10 életüket is vesztették, ez 10-szer annyi, mint tavaly ilyenkor. Eddig egyébként ebben az évben 27-en meg is sérültek ezekben a vasúti átjárós balesetekben. Idén a legtöbbször 30 esetben személygépkocsival ütközött a vonat, de előfordult kamionnal, mezőgazdasági munkagéppel is baleset, illetve előfordult olyan is, hogy egy átkelő gyalogost ütött el a vonat, vagy pedig kerékpáros motorost gázolt a szerelvény. Az útátjárós baleseteknél minden esetben a KRESZ szabályainak betartásával el lehetne kerülni ezeket a sajnálatos eseményeket. Tehát a KRESZ szabályai a vasúti átjárókban egyrészt a közúton közlekedőkre, de a gyalogosokra, kerékpárosokra is vonatkoznak.
A legfontosabb szabály akkor az, hogy mindig álljunk meg az átjárónál.
A vasúti átjáróval mindig csak körültekintés után szabad behajtani, bemenni. Tehát ha van fénysorompó, félsorompó, akkor ha a fénysorompó tilos jelzést ad, félsorompó le van engedve, akkor semmilyen dokkal nem lehet bemenni a vasúti átjáróba. Ha pedig egy Andráskeresztes vasúti átjáróról van szó, akkor minden esetben meg kell állni és körül kell nézni előtte.
Sajnálatos módon az öngyilkosságok száma is megnövekedett a MÁV vonalain.
Igen, a gázolások száma egyrészt a tiltott helyen való átkeléseknél is emelkedett. 32 olyan baleset történt, melyek során összesen 20 életüket is vesztették, és sajnálatos módon nőtt a vasúton történt öngyilkosságok száma is. Idén eddig már 73-an döntöttek úgy, hogy a vonatok előtt vetnek véget életüknek.
Az ilyen balesetek a MÁV-nak komoly kárt, komoly anyagi veszteséget okoznak, és hát az ott dolgozókat is traumatizálják.
Az útátjárókban bekövetkező balesetek után akár a helyszínen a biztosító berendezések, sorompó berendezések helyreállítása, ha nagyobb baleset történt, akkor a vasúti pályában is keletkezhetnek károk, illetve a vasúti járművekben is. Ez azt jelenti, hogy már idén 131 millió forintot meghaladja ez a kárérték, és mindenképpen traumát jelent egy-egy ilyen gázolás a mozdonyvezetőknek, illetve a vonat személyzet tagjainak, de sajnos azoknak az utasoknak is, akik ezt akár a peronról, akár a közterületekről végignézik.
Váci Viktort, a MÁV Inform sajtóügyeletesét hallották. A PET palackokkal kapcsolatos úgynevezett zöld állításokat vizsgál a Gazdasági Versenyhivatal. Herceg Zsolt összefoglalója.
Három cég úgynevezett zöld állításait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal, tájékoztatta az Inforádiót Gondolovics Katalin, a GVH sajtószóvivője.
A Fontevíva Kft. Esetében a Fonte Natura ásványvizek címkéjén 100% újrahasznosított PET palackban reklámszlogen szerepel, Szentkirály Magyarország Kft. Esetében Szentkirály ásványvizek ízesített italok címkéjén gyűjt szelektíven 100%-ban újrahasznosítható megjelölés szerepel, Coca-Cola Magyarország szolgál Kft.-t is vizsgálja a versenyhivatal, itt a Naturaqua márkanév alatt forgalmazott ásványvizek üdítő italok címkéjén és reklámjaiban megjelenő szintén 100%-ban újrahasznosítható szlogen szerepel.
Feltételezhető, hogy ezek az állítások nem megalapozottak, tette hozzá Gondolovics Katalin.
A palackok környezeti előnyeinek igazolására a cégek valószínűleg nem rendelkeznek megfelelő bizonyítékkal. Egyre elterjedtebb az a gyakorlat a hirdető vállalkozások részéről, a termékeket, szolgáltatásokat vagy a vállalkozás működésének a környezetbarát fenntartható jellegét emelik ki a hirdetésekben. Teszik ezt azért is, és ezt az elmúlt években készült piackutatások is megerősítik, egyre több vásárló tartja szem előtt azt, hogy a fogyasztása milyen hatással van a környezetre. Tehát sok piaci szereplő márkaépítésre is használja a zöld állításokat, zöld üzeneteket.
Ez a marketing stratégia az úgynevezett greenwashing, magyarul a zöldremosás, mondta a sajtószóvivő.
A versenyhivatal kiemelten foglalkozik az úgynevezett zöld állításokkal. Tanácsokat fogalmazott meg a vállalkozásoknak, hogy hogyan kerüljék el azt, hogy megtévesztő tájékoztatással reklámozzák a termékeiket, és ezeket a tanácsokat egy úgynevezett zöld marketing útmutatóban össze is foglalta a versenyhivatal, ez elérhető a GVH honlapján.
Használjanak érthető nyelvezetet, bizonyít az állításaikat, és ne essenek túlzásokba. A gazdasági versenyhivatal ezt tanácsolja a cégeknek.
A pénzintézetek egyre gyakrabban esnek az úgynevezett zöldremosás hibájába. Ez nem csak akkor fordulhat elő, ha fenntarthatóságról és a felelős üzleti gyakorlatról szóló nyilatkozataik félrevezetők, szelektívek vagy hiányosak, hanem akkor is, ha termékei kommunikációjában nem igazodnak fenntarthatósági céljaikhoz. A zöldremosás több okból is jelentős kockázat a pénzügyi intézmények számára. Az ügyfelek megtévesztése egyrészt jelentős károkat okozhat a cég hírnevének, másrészt a szabályozó hatóságok és a nem kormányzati szervezetek egyre gyakrabban vizsgálják a vállalkozásokat a potenciális zöldmosás miatt. Rozgonyi Ádám kérdezte Horváth Andrást, a Baker McKenzie versenyjogi szakértőjét.
A greenwashing, amit magyarul zöldrefestésnek vagy zöldremosásnak szoktak hívni, egy nagyon átfogó fogalom, ami nagyon sokféle jelenséget takar. Ilyen például a környezetvédelmi célkitűzéseknek a megtévesztő ábrázolása, vagy általánosságba véve a cégnek vagy a cég termékének, szolgáltatásának a környezetbarátabb feltüntetése annál, mint ami valójában, vagy ami igazolható, vagy alátámasztható a cég részéről. Tehát tulajdonképpen itt arról van szó, amikor egy cég próbálja a fogyasztókat félrevezetni azzal kapcsolatban, hogy mennyire környezetbarát az ő terméke, vagy éppenséggel próbálja elhallgatni azt, hogy a termék az környezetkárosító.
Hát nyilván többségében akkor az fordul elő, hogy bizonyos cégek elhallgatják, hogyha esetleg hát nem környezetbarát tevékenységet folytatnak. Bár az ellenkezője is lehetséges, hogy éppen eldicsekednek vele, hogy milyen fenntarthatósági szempontokat vesznek figyelembe.
A klasszikus értelemben nyilván arról van szó, amikor kifejezetten azzal reklámozza egy cég a termékét, hogy környezetbarát, de vannak ennél visszafogottabb, vagy nem annyira látványos megoldások is, amik ugyanúgy problémásak vagy jogellenesek lehetnek. Ugye ez lehet minden a terméken lévő címkétől elkezdve a honlapon lévő tájékoztatásokig, és vagy akár nyilvános közlemények, sajtóközlemények, vagy szabályozó hatóságoknak tett beszámolókban szereplő információk ugyanúgy lehetnek megtévesztőek. És itt ugye a fő gond az, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy egy nyilvánvaló hazugság az, amit állít a cég önmagáról vagy a termékéről, hanem inkább az, hogy úgy fogalmaz, vagy olyan állításokat használ, amelyek egy téves benyomást keltenek a fogyasztóban. Tehát ez megvalósulhat úgy, hogy ahogy az előbb is említettem, hogy kifejezetten aktívan megtévesztél a fogyasztókat, de úgy is, hogy valójában egy környezetszennyező cégről van szó, miközben az általános kommunikációjában ez nyilván nem jelenik meg. Tehát egy olyan cég, ami környezetszennyező tevékenységet végez, de mondjuk a weboldalán zöld fákat ábrázol, és folyamatosan a környezettudatosságát említi a honlapon, vagy a beszámolóiban, miközben valójában a cég általános tevékenysége az a környezetre káros is lehet. Ugye ez is egy nagyon fontos probléma, a problémának egy fontos csomópontja, hogy kiterjeszthető állításokat tesz a cég. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy a terméke környezetbarát, az nem jelenti azt, hogy az összes terméke környezetbarát, nem jelenti azt, hogy maga a cég is környezetbarát. És ugye a fogyasztóvédelmi hatóságnak általában ezzel is van a problémája, hogy egy olyan állítás, ami azt állítja, hogy a cég környezetbarát, vagy a cég terméke környezetbarát, akkor ugye nem elég egyetlen egy terméket nézni, vagy nem elég egyetlen egy terméknek egyetlen egy jellemzőjét nézni, hanem végig kell nézni a teljes folyamatot, ahogy az a termék keletkezik. Tehát ebbe tartozik az a kör is, amikor lehet, hogy egy cégnek van egy termékportfólió, ami környezetbarát, de az összes többi terméke az nem annyira környezetbarát, akkor értelemszerűen nem keltheti azt a benyomást, hogy ő egy nagyon környezettudatos cég, hiszen a cég működésének a meghatározó része az, egyáltalán nem jobb környezetvédelmi teljesítmény szempontjából, mint a versenytársak. Tehát erre is tekintettel kell lenni, hogy olyan állításokat tenni, ami azt a benyomást kelti, hogy jobb teljesítmény nyújt egy adott termék környezetvédelmi szempontokból, tehát kevesebb mondjuk a károsanyag kibocsátása a versenytársakhoz képest. Ez lehet egy valós állítás, de hogyha ez túlhangsúlyozásra kerül, és azt a benyomást kelti a fogyasztóból, hogy a cég egész tevékenysége pozitív hatással van a környezetre, az ugyanúgy megtévesztő lehet a fogyasztóvédelmi jog szempontjából.
Tehát gyakorlatilag az ügyfelek félrevezetése lenne, hogyha olyanokat állítana egy cég, ami nem igaz.
Így van. Itt a fogyasztóknak a megtévesztéséről beszélünk, de hogy az is egy fontos aspektus, hogy itt azért nem csak a fogyasztók szempontjából van egy ilyen típusú magatartásnak jelentősége, hanem mondjuk a versenytársak számára is, hiszen egy valótlan környezetbarát jellegre vonatkozó állítás, az a versenytársaknak is hátrányt okoz a piacon. Tehát nem csak a fogyasztók az elszenvedői ennek, hanem a piac egyéb szereplői is elszenvedői lehetnek. Illetve amit még mindenképpen szeretem volna említeni, az, hogy most a greenwashing miatt ugye a környezeti állításokról beszélünk, de azt is fontos tudni, hogy a greenwashing jelenség, vagy a greenwashinggal kapcsolatos hatósági fellépés, meg szabályozási kezdeményezések, azért egyre tágabb teret fognak át, tehát ezért is mostanában már inkább a fenntarthatóságot használják, nem a környezetvédelmi vagy a környezetbarát jelleg kifejezések helyett, ami ugye azért fontos, mert ugyanúgy, ahogy az ESG, ugyanúgy a fenntarthatóság is nem csak környezetvédelmi szempontokat jelent, hanem jelent egyéb társadalmi igazságossági szempontokat. Úgyhogy ezt is azért figyelembe kell venni, hogy greenwashingnál nem csak a környezetbaráti jelleg az, amire vonatkozik a fogalom, hanem adott esetben vonatkozhat más ilyen fenntarthatósággal kapcsolatos állításokra is.
Mint például, te tudna még erre példákat hozni?
Az ESG fogalmában is adódik, hogy egyrészt ezek a fenntarthatósági szempontok, ezek vonatkoznak például a vállalatnak a szervezetére, a vállalatnak a belső működésére, például az, hogy ne legyen a vállalaton belül megkülönböztetés, hátrányos megkülönböztetés semmilyen szempontból, az, hogy egyenlő bánásmódot biztosítson a cég a munkavállalói számára, minden munkavállaló számára egyenlő lehetőségeket biztosítson, mondjuk a feljebb lépése, vagy egy fizetésemelés elérésé, vagy egy pozíció megszerzésére. Tehát ez a fajta társadalmi igazságosságnak az érvényesítés, az ezzel kapcsolatos belső folyamatok és működések ugyanúgy jelentősek lehetnek, hiszen nagyon sok cég ugye ezzel is reklámozza már magát, tehát ugyanúgy az egész greenwashing jelenségnek a hátterében az áll, hogy a fogyasztók egyre tudatosabbak környezetvédelmi szempontból, tehát figyelnek arra, hogy a cégek mennyire környezetbarát módon működnek, mennyire környezetbarátak a termékeik, szolgáltatásaik, és ezért van egy ilyen piaci igény arra, hogy a termékekről, az adott termékről tudják, hogy az most a környezetre káros, vagy nem káros, vagy kevésbé káros egy másik termékhez képest. És ugyanígy van az ügyfelek szempontjából az egyéb fenntarthatósági szempontok kapcsán is. Tehát adott esetben egy ügyfélnek számít az, hogy az a cég, amivel üzletel, ott tudja például, hogy nem részesülnek a női munkavállalók hátrányos megkülönböztetésben, mondjuk az előléptetéseknél, vagy a fizetések meghatározásánál, vagy egyéb ilyen szempont. Ugye korábban a gyermekek foglalkoztatása volt az ilyen, vagy a rabszolgamunka, ezek, hogy nem alkalmaz a cég ilyen típusú kizsákmányoló munkáltatási formákat, ezek is olyan szempontok voltak, amik az ügyfeleknek számítottak, és ezek is beletartoznak ebbe a fenntarthatósági kategóriába, ami miatt ugyanúgy, ha ezzel kapcsolatban a cég nem teljesen őszinte, vagy nem teljesen transzparens az ügyfele irányába, vagy esetleg aktívan reklámoz valamit, ami nem valós a cég belső működésében, az ugyanúgy lehet megtévesztő, és ugyanúgy ugyanebbe a kategóriájába tartozik a magatartásoknak.
Ezek mennyiben jelentenek Magyarországon problémát a magyar vállalkozások szempontjából?
Hát nyilván minden abból a szempontból indul ki, hogy kik az ügyfelek, tehát ki a közönség, akivel a cégek kommunikálnak. És most ez mondjuk környezetvédelmi szempontból a magyar fogyasztók is azt gondolom, hogy egyre tudatosabban vásárolnak, és egyre jobban odafigyelnek erre. Ezért például egy magyar cégnek, ami értékesít termékeket magyar fogyasztóknak, annak is oda kell figyelni arra, hogy hogyan tünteti fel azt, hogy a terméke az most környezetbarát vagy sem. De ugyanígy a másik oldalról is meg lehet fogni, hogyha mondjuk egy magyar cég egy külföldi vállalatnak, egy nagy multinacionális cégnek szállít be, akkor ott is értelemszerűen ügyelnie kell arra, hogy teljesíti-e a megrendelőjének az elvárásait, és a nyugati cégek esetén már elég gyakran megjelenik követelményként ez a szempont is, hogy a beszállítóik azok megfelelő, fenntarthatóság szempontjából is megfelelően működjenek. Nyilván azért, mert tehát ez nem csak magyarországi probléma ebből a szempontból, hiszen hogyha egy amerikai megrendelője egy magyar cégnek nyilván ugyanúgy felelős azért, hogy hogyan kommunikál a saját fogyasztó irányában, tehát az amerikai fogyasztók irányában a saját termékéről, akkor neki ugye ezt garantálnia kell, hogy ez az ellátási lánc minden pontján teljesül. Ugye, ahogy az előbb is említettem, hogy cégnek a teljes működésére kell vonatkoztatni az állításokat, tehát a cég nem mondhatja azt, hogy környezetbarátan működik, akkor, amikor valójában csak egy-két részlege vagy egy-két termékportfóliója működik környezetbarátan, de a cég egésze, a beleértve az összes folyamatot, ami a cég működésébe beletartozik, a termeléstől elkezdve a könyvelésen át, a jogi osztályig, minden egyéb osztályt belevéve, ha a teljes cég nem működik környezetbarátan, akkor nem tehet magára vonatkozóan környezetbarát állításokat. És ezt ugye a beszállítókra vonatkozóan is érvényesítenie kell, ellenőriznie kell a cégnek, hogy a beszállítói ugyanúgy teljesítik azokat a környezetvédelmi mutatókat, amikre támaszkodva az a cég, tehát a megrendelő is mondja, hogy ő környezetbarátan működik.
Horváth Andrást, a Baker McKenzie versenyjogi szakértőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja. Most folytatjuk a beszélgetést Horváth Andrással, a Baker McKenzie versenyjogi szakértőjével a vállalkozásokat érintő úgynevezett zöldremosás kockázatairól, valamint a zöld állítások megfelelő megfogalmazásának fontosságáról. A riporter Rozgonyi Ádám.
Milyen szervek ellenőrzik azt, hogy a vállalkozások hogyan kommunikálnak, hogy mondjam, zöld politikájukról, vállalásaikról, a fenntarthatósági szempontok betartásáról, tehát hogyan történik az ellenőrzés maga?
Hát általánosságban véve a fogyasztóvédelmi hatóságok azok, amelyek ezzel szemben fellépnek, azzal, hogy nyilván vannak olyan piacok, ahol a külön szabályozó hatóság is foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Ilyen például a pénzügyi szektor, aminek teljesen sajátos szabályai vannak, és saját felügyeleti szervei vannak, amelyek ügyelnek arra, hogy az adott szektorális greenwashingra vonatkozó szabályokat betartják-e. De az általános hatáskör az a fogyasztóvédelmi hatóságoknál van. Ugye Magyarországon ez egyrészt jelenti a helyi fogyasztóvédelmi hatóságokat, a kormányhivataloknak a fogyasztóvédelmi főosztályát, másrészt pedig jelenti a gazdasági versenyhivatalt, ami ugye az országosan kifejtett gazdasági tevékenységek esetén hatáskörrel bír fogyasztóvédelmi jogsértések esetén is. És Magyarországon elsősorban a gazdasági versenyhivatal az, ami nagyon aktív ebben a kérdésben. Ugye ő a gazdasági versenyhivatal az, ami kiadott egy tájékoztatót azzal kapcsolatban, hogy milyen tanácsai vannak az egyes cégek számára, hogy ezek a környezetvédelmi teljesítményre vonatkozó környezeti állítások vagy zöld állítások, ezek megfelelőek legyenek, ne legyenek fogyasztóvédelmi jogba ütközőek, illetve a gazdasági versenyhivatal volt az is, aki ezzel kapcsolatban egy gyors ellenőrzést hajtott végre a közelmúltban. Ugye ez ugye abból áll, hogy a gazdasági versenyhivatal kollégái felmennek az adott cégeknek a weboldalaira és ellenőrzik az ott megjelenő tájékoztatást, akár azért, mert a cég hirdette, hogy van egy környezetbarát akciója, akár azért, mert az adott terméknek az információs lapján nem jelennek olyan tájékoztatások, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék környezetbarát, akár azért, mert a cég, aminek a honlapjáról beszélünk, a cégnek a teljes működése valójában nem környezetbarát. És hát a gazdasági versenyhivatal eljárásokat is indított azért, mert cégek azt állították magukról, hogy egy adott termékük az környezetbarát vagy környezetbarátabb, mint a versenytársaké, és már született ilyen típusú ügyekben olyan határozat, ami a jogsértést is megállapította, és bírságot is kiszabott a vállalkozásokra. Úgyhogy Magyarországon elsősorban a GVH-ra kell ezzel kapcsolatban figyelni.
Uniós szinten hogyan szabályozzák ezt a kérdéskört?
Uniós szinten ugye az a meghatározó, hogy még az előző ciklusban elfogadott politika volt, ugye a New Green Deal-nek nevezett politika, ami ugye a zöld átállást kívánja szolgálni, és ennek nagyon sok aspektusa volt. A fogyasztóvédelmi aspektusa az volt, hogy elfogadott az unió egy irányelvet, amit ugye majd át kell ültetni minden tagállamnak a saját jogrendszerébe, amely irányelv bizonyos tilalmakat tartalmaz az ilyen környezeti állítások vagy zöld állítások kapcsán. Ugye az első irányelv, ami ezzel kapcsolatban született, mert ez ugye csak az első lépés volt ebben a jogalkotási folyamatban. Az első irányelv az kifejezetten a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó irányelvet módosította. Ugye ez az, aminek a végrehajtásáért a Magyarországon a GVH felelős, és ennek az irányelvnek a mellékletébe elhelyezett olyan klasszikus greenwashingnak minősülő magatartásokat, mint például az, hogy tanúsítási rendszer nélkül használ a cég egy környezetbarát jellegre vonatkozó címkét, vagy kizárólag a környezetbarát jelleg kapcsán kizárólag erre a karbon ellentételezésre támaszkodik a cég. Ugye ezt mi is látjuk napi szinten, hogy a cégek azt reklámozzák, hogyha a fogyasztó megveszi az adott terméket, akkor nem tudom mennyi mennyiségű széndioxidot ellentételezés formájában jóvá tesz a cég. Ugye által ennek a tipikus esete ugye a faültetés, amit ugye a cégek felajánlanak az ilyen karbon ellentételezésnek a reklámozására, hogy a fogyasztó megveszi ezt a terméket, akkor a cég gondoskodik róla, hogy ültetnek egy fát, ami nem tudom hány mekkora mennyiségű széndioxidnak a feldolgozását jelenti. Ugye ez a tilalom ez azt fogja jelenteni, hogy a jövőben nem állíthatják a cégek azt, hogy környezetbarát a termék, vagy környezetbarát a szolgáltatásuk, csak és kizárólag azért, mert vannak ilyen karbon ellentételezések a cég működésében. Illetve egy másik nagyon fontos ezzel kapcsolatos tilalom az, hogy olyan állításokat se tehetnek a cégek, amiket a fogyasztók kiterjesztően értelmeznének, tehát amiből az a benyomásra keletkezik a fogyasztónak, hogy a cégnek a teljes működése környezetbarát. Ugye ez az úgynevezett zöld glória hatás, amikor ugye egy adott környezetbarát aspektusra támaszkodva, annak a cég azt túlhangsúlyozva azt a benyomást kelti, hogy a cégnek a teljes működése és az összes terméke mondjuk adott esetben környezetbarát. Ezek a tilalmak fognak belekerülni a magyar jogszabályokba is 2026-ig bezárólag, és onnantól kezdve ezeket a tilalmakat fogja majd a gazdasági versenyhivatal is érvényesíteni. Ahogy említettem, ez csak az első lépés a jogalkotásnak. Ugye azóta született még egy irányelv, amit még nem tettek közzé, de az az irányelv, a zöld állításokról szóló irányelv, az arról fog szólni, hogy ezek a tanúsítási rendszerek, ezek milyen követelmények mentén működjenek. Tehát nem csak arról van szó, hogy tanúsítási rendszer nélkül nem lehet majd a jövőben ilyen környezetbarát címkéket használni, hanem az Unió már azt is szabályozza, hogy ezekkel a tanúsítási rendszerekkel szemben mik a jogszabályi követelmények, amiket teljesíteniük kell ahhoz, hogy nyilván megalapozott legyen az az állítás, ami a címkén szerepel. Tehát nem csak arról van szó, hogy nem lehet címkét használni tanúsításnak, hanem a tanúsításnak is objektívnek, megalapozottnak, megfelelő minőségű adatokra támaszkodónak kell lennie annak érdekében, hogy végsősorban a címke is helytálló legyen, és ne téveszte meg a fogyasztókat. Illetve tehát számtalan területen születnek még a jövőben, vagy születtek már, vagy születni fognak a jövőben uniós szabályok. Ugye legutóbb például az ökodizájnra vonatkozó szabály került elfogadásra.
Tehát ez a úgymond környezetbarát címke, ez a piacon most mindent visz, vagy alapjáraton egyfajta verseny előnyt jelent az üzlet a befektetés szempontjából, és ezért is egy kiemelt kérdés.
A környezetbarát állítások, vagy a zöld állítások, a terméknek az olyan elnevezése, ami azt sugallja, hogy környezetbarát, ezek mind arra irányulnak, hogy azokat a fogyasztókat találják meg, akik számára ez egy fontos szempont, adott esetben mondjuk felülírja az árat vagy a minőséget is. És ugye ez nem csak egyszerű napi fogyasztási cikkekre igaz, hanem nagyon sokféle termékre, szolgáltatásra, például ugye a pénzügyi szektorban is. Ugye az, hogy egy adott befektetés vagy egy befektetési portfólió környezetbarát kaphat olyan elnevezést, ami azt sugallja, hogy környezetbarát, de ebben az esetben a pénzügyi intézménynek ugye ügyelnie kell arra, hogy tényleg megfelelő tartalma is legyen annak a portfóliónak. Tehát ha tényleg egy olyan elnevezése van a befektetésnek, ami azt sugallja, hogy az egy környezetbarát befektetés, akkor annak a tartalmának úgy kell összetevődnie, hogy az nem tartalmazhat környezetre semleges, vagy környezetre ártalmas tevékenységeknek a részvényeit, vagy kötvényeit, vagy nem tartalmazhat olyan pénzügyi eszközöket, amelyek valójában egyáltalán nem környezetbarátok, és itt az arányra is figyelni kell, tehát nem elég az, hogy egy zöld befektetési portfólióban van egy darab zöld befektetés, miközben a meghatározó többsége az teljesen úgymond átlagos, vagy nem kiemelkedően környezetbarát befektetési termékekből áll. Úgyhogy az arányokra is figyelni kell, hogyha nem is csak és kizárólag olyan iparágaknak a pénzügyi eszközeiből áll össze a portfólió, amelyek környezetbarát tevékenységet végeznek, akkor is olyanok, amik kifejezetten környezetkárosítók ne kerüljenek be ebbe a portfólióba, illetve az aránya az a környezetsemleges pénzügyi eszközökhöz képest mindig a környezetbarát eszközöknek kell jelentősebb arányban megjelenni egy olyan befektetési eszköznél, amelyiknek az elnevezése vagy a leírása, a reklámjai, azok azt csugolják, hogy ez egy környezetbarát befektetés. Ez is egy fontos aspektus, hogy itt nem csak az elnevezésről beszélünk, hanem a leírásokról, a reklámjairól, az internetes tájékoztatásáról. Tehát ha bármelyik eleme azt csugalja a fogyasztónak, hogy ez egy környezetbarát befektetés, akkor értelemszerűen a tartalmának is olyannak kell lennie, mert máskülönben ez a fogyasztók megtévesztésének fog minősülni.
Horváth Andrást, a Baker McKenzie versenyjogi szakértőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.